Kérdések okairól keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Kárpáti György 1935. június 23-án született, és 2020. június 17-én hunyt el. A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, minden idők legfiatalabb magyar vízilabdázó olimpiai bajnoka volt. Születése és halála évfordulója kapcsán emlékezünk most a kiváló sportemberre egy korábbi beszélgetéssel, amelyet Kovács István készített.
Te nagyon korán kezdtél a vízzel barátkozni, mint úszó. 6 évesen? 7 évesen?
8
évesen.
8 évesen kezdtem.
De akkor nem a labda, akkor még csak az úszás.
Igen, akkor még, most eltolódott kicsit, most már 5-6 évesen már kezdik, akkor olyan 10 évesbe kezdték a úszászól, nem olyan korán. A vízilabdát azt is olyan 10-12, tehát nem olyan korán.
Ha ma valaki 10-12 évesen kezdi, már késő?
Ma már igen. Ha már 7-8 évesen kell kezdeni, és akkor hát a munka mellett az úszoknál például azt tudom, hogy hát néznek olyan hülyeséget, azelőtt nem is nézték, hogy a csontozatának a fajsúlya, hogy mennyire lebeg. Ugye, tehát szóval tulajdonképpen például én százas gyorsúszó voltam, és akkor többi százas is, meg én is, erősek voltunk fönt válba, sőt, rá is súlyzoztunk, mert a százonot pörgetni kellett, ugye, és akkor kellett az erő. Hát ma nézd meg egy 100 méteres gyorsúszó mezőt, hogy fölállnak a rajtkőre, hogy csupa hosszú, inas, vékony, tehát van köztük most is azért izmok vannak, de nem azok a úgynevezett súlyemelő izmok, amikkel azelőtt próbáltunk úszni, és hát ment, szóval mentünk előre.
Az edzés elmélet változott ilyen nagyot?
Az edzés is, mert tulajdonképpen...
Mit csináltatok ti akkor 8 évesen, ifjú úszóként?
Hát akkor...
Ez gondolom nem volt ennyire tudományos.
Nem volt, igen. Hát akkor ugye mindenfajta... Több úszás nem, ebben 4 úszás nem volt. Akkor így mindegyikből 3-400 métert, lassan, akkor vége fele volt kis időúszás, stafétázás, ugye, amivel kicsit ugye feledobva a hangulat is, de ez a fajta metodika, meg ami ma van a úszóknál, hogy ki van centízve, ugye, hogy mennyit úsznak, és hogy hát néha összeködik a lábukat, úgy úsznak, szóval hát ez most már abszolút tudományosan
mi
megy.
Mi jött az úszásra, hiszen te eredményes, sikeres úszó voltál?
Hát a úszás közben én elkezdtem vízilabdázni is. Sőt, hát fociztam a Feladiba 1-2 évig a kölyökbe, de az nem ment, mert mit tudom én, délben volt kölyök meccs, és este gyerek, akkor még gyereknek hívták, gyerek vízilabdás, és görcsöt kapott a lábam többször, már más mozgás és más izmok kellenek a focihoz, meg a úszáshoz, úgyhogy választanom kellett, hát úgy viccesen mondtam, és a öcsieknek most később 20-40 év múlva nem tudom már
micsoda mázlisták.
Mondtam nekik, hogy hát hogy tulajdonképpen azért mentem át a fociról, a úszás polóra, hát nektek is kell érvényesülni valamivel. Hát aztán ők is mondtak valami olyan hülyeséget, hát ez volt benne a szép.
De te a pólósok között azért különlegesnek számítottál, bár akkor még más volt a játék, de te azért meglehetősen alacsony voltál a pólóban.
Igen, tehát már akkor is a polósok az volt jellemző, hogy 10 polósból 7-8, inkább 2 méter körüli volt, 100 kiló, tehát mondjuk most majdnem mindegyik. Tehát akkor...
Az ugye nem igaz az a teória, hogy a víz mindenkinek mellig ér.
Hát addig ér, csak hát ütközöl mondjuk 70 kiló voltam, és 167 centi. Na most, ha ütközöl egy ilyen szerb, jugoszláv, gurú, stb., aki 2 méteres, és a csuklója dupla olyan vastag, és olyan, mint a betonapali, hát akkor az fáj. Ugye? Szóval tulajdonképpen rájöttem, hogy marha bátor voltam, hogy ezt csináltam, annak dacára, hogy ugye, lábamat nagyon felerősítettem, gugolásokkal, minden, fönn súlyzókkal, minden, mert hiába, mert 30 kiló az 30 kiló. Na most tulajdonképpen én, és marha hosszú pályafutásom volt, ugye 16 év, akkor lettem olimpiai bajnok, és 38 éves koromig játszottam. Szóval nem normális. Na mostan, amikor ugye, hogy ilyen hosszú idő alatt megúsztam magyarul, tulajdonképpen egy szerencsés pali vagyok, megmondom. Szerencse volt az is, hogy sikerültek ezek a dolgok, főleg a vízilabdában, úszásban is elég jól, hogy nyertünk, majdnem mindent megjeltünk, nagyszerű csapat volt, több klasszis játékos, de tulajdonképpen ezek ellen a többi normális testű vízipolósok ellen, hogy nem lett semmi különösebb bajom, tehát volt, mit tudom én, dobhátya repedés, újtörés, oltörés, hát ilyenek voltak.
De... Akkor azért még jobban védték a centert?
Igen. Tehát ez is azért most a virágoskodás nagyon ki lett mondva egy pár éve, hogy a beknek mindent lehet. Tehát tulajdonképpen center posztról szinte alig tud gólt lőni, mert letarolják. Sőt, ha tesz egy kísérletet, hogy kimozduljon jobbra vagy balra, akkor kontrafalttal ellene fújnak a szerencsétlennek, aki már egy fél perce egy dupla Nelsonban van. Ugye? Szóval ez
akkor még nem lehetett hozzáérni a centerhez.
Nem, igen. Tehát akkor voltak, és ebből nagyon szép centergólok voltak. A csavaron kívül ugye volt a Doppler, ma nem is hallani Dopplerról, mert senki nem kockáztat, de inkább megy arra, hogy kiállítsás, emberfor, emberhátány. Hát akkor ugye volt olyan, hogy 10-15 méterről ugye már ismertük egymás mozgását, mondjuk a szívós, a legidősebb szívós, tehát aki 52-ben játszott, fantasztikus center volt, és már szemét figyeltem, és akkor elmozdult jobban be, és akkor teljes erővel meglőttem a fejét, és akkor elétette a kezét, és úgynevezett Dopplerral ment be, mint a nyavaj az a balzalmas.
Még szebb változat, amikor lábát dugja fel.
Ja, láb, volt láb. Hát ma megölne egy edző, egy játékos, hogyha lábbal belerúgna, és mondjuk fölé menne. Hát ne, tessék lekezelni, megpróbálni kapura lőni, vagy emberfolt. Hát ugye emberfolt, ember hátán, ebből áll most a vízilabda tulajdonképpen. A Halani is, hogy egy riporter, aki közvetíti, az azt mondja, hogy na, akciógolt lőttünk, hogy mint egy csodát. Mert valóban ugye akciógolt, hát vagy hátulról merem ellőni, ami hát ezeknél a 2 méteres kapusoknál ugyancsak nagy rizikó, mert leszedi. Tehát tulajdonképpen nem fizeti ki magát az, hogyha elkezdesz lövöldözni, hanem betenni centerbe, megkapni a kiállítást, és akkor szépen elindul ez a taktikai körbejáratás.
Mindjárt, ha itt most kiszámolom, akkor amikor te Helsinkibe az első aranyérmedet nyerted, 6-7 éve pólózhattál?
16, igen, 6 éve.
Hogy kerültél a csapatba?
Hát a olimpiai csapatba?
Igen.
Oda egy kis szerencsével. Állítom, hogy a sporthoz a
te voltál hosszú időn keresztül, azt hiszem 88-ig Egérkéig, te voltál a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok.
Igen, hát én legfiatalabb vízilabda olimpiai bajnok voltam 16 évesen, de azóta sem volt, megérdeklődtem.
Hát vízilabdában nem is hiszem, hogy lesz valaha.
16 éves nem volt. De aztán utána, amivel én fiatalon kerültem be a csapatba, az olimpiákon mindig én maradtam a legfiatalabb.
Szépen kiöregettek.
A legfiatalabb, igen, és akkor tulajdonképpen így lettem úgynevezett Gyurika, meg stb. Ez úgy rajtam
ragadt. De ne ugorjuk át a sztorit. Mi volt ez a szerencse, hogy te bekerültél a Helsinki csapatba?
A szerencse a következő volt, hogy egy évvel előtte bekerültem a földi első csapatába, és télen az olimpia előtt volt egy népköztársaság kupa meccsorozat, és ott az egyik legjobb válogatott bekről Szalai Ivánnak hívták, 104 kiló, így bejött nekem minden, jó, és 3 gólt lőttem, meg is nyertük a meccset, és akkor Rajki Béla, aki a szövetség kapitány volt, az gondolt egyet, és akkor volt egy ilyen grénium, a Öregszívós, a Gyarmati Dezső, a Markovics Kálmán, hát ezeknek csókolommal köszöntem, ezek 8 éve, 10 éve öregebbek voltak, ezek is azt mondták a Rajkinak, hogy próbáld meg, tedd be, annak dacára, hogy 16 éves, ilyen még nem volt, de hát ha jó fogás lesz. Na most így bennmaradtam, és akkor a Helsinki olimpián viszonylag be is jött nekem. Hát olyan szempontból voltam a legfontosabb a csapatnak, hogy a labdajaúszásnál, ami más szabály volt, mint most. Tehát akkor most a labdára úszok 4/4 van, úsznak 4-szer. Akkor minden gól után nem középkezdés volt, hülye szabály volt, hanem vissza a vonalhoz.
Hát elosztva minden labdát, akkor soha nincs náluk a labda.
Na most kegyetlen. Na most képzeld el egy 8-8-as mesté. Na most majdnem mindig én úsztam a labdára, mert hát én voltam a legjósabb.
A percen belül úsztad a 100-at.
Percen belül, meg főleg 50-en voltam gyors. Minél hosszabb volt, annál jobban haltam meg, tudod? Már úgynevezett meghaltam. Ikben mondtam, hogy 400 gyorsan már nem akar, mert 300 után már a fogaim is fájnak. De az indulásom volt gyors, tehát az a rövid távon általában 10-ből 8-szor el tudtam mondni a labdát, de most képzeld el egy jugoszláv meccsen, szintén nagyon gyors százas volt, aki ellenem úszott, soha nem felejtem el, Jezicsnek hívták. Jugoszlávjában volt a meccs, 8-8 volt, tehát 16-szor, meg 2 fél idő volt, 18-szor mentünk én és ő labdára.
Az mennyi, 30 méter, 40 méter? Mennyi a fél pálya?
Nem, az egész pálya az 40, tehát 20 méter. És mindig egy tenyérrel hoztam hozzá. Hát nem lehet többen elhozni, épp hogy. Na, a palibá a végén, hát már pipa is volt, és amikor elhoztam, akkor tudtam, hogy most kapok egyet, mert se nem volt, már öljön.
Meg se tudott állni.
Meg se tudott állni, és akkor hát, de ez fontos volt a csapatnak, ugye, mert amikor én elhoztam, akkor mindig mit tudtunk indítani, tehát ez egy elég fontos dolog volt. Azzal hülyéskedtek a nagy öregek, főleg a Markovics Kálmán, aki egy nagyon ilyen, hogy hívják, volt jó fej, és cukkolt mindenkit, és boldalom, hogy miket mondott, az összes gúnynevet ő találta ki, hát nekem szem hetet adott. Voltam kuka, zsebmajom, paketbanki, mondok egy olyat, ami egy seglúk szemű, amit el tudsz képzelni, szóval minden. Na, a Markovics Kálmán volt az, aki tulajdonképpen a nagy öregek voltak már akkor, Dezső, stb. Azok azt mondták, kicsit viccesen, de azért volt bele valami, hogy neked az a feladatod, taktikai értekezett át, hogy ők tartották, a Rajki Béla okos volt és hallgatott, ez volt a legnagyobb erénye.
Ez igaz, ez a teória? Sokan azt mondták, hogy ott Markovics, Gyarmati,
Szívós,
és ők rakták össze a csapatot, és ők vitték el a csúcsra.
Így van, és az volt a Rajki Bélában nagy, hogy egy óriási menedzser volt, és rájött, hogy ez a 3 embernek a kis ujjában van a vízilabda, és hagyta, hogy ők mondják, és legközelebb aztán ő is azt mondta, tudod, átvette.
Tehát okos
ember volt, ez egy nagy dolog. Tehát hagyta őket, és akkor azt mondták, hogy Gyuri, elhozod a labdát, vagy kuka, vagy mindegy mi, és akkor szépen kimész a szélire, és nem zavarod a nagyok játékát. Tehát akkor már én nem menjek oda be a kapu elé okvetetlenkedni, ugye, hanem menjek a szélire, onnan szolgáljam ki a nagyokat, ugye? Na most ez viszonylag, viszont én is megértettem, minden lehet látni, hogy egy értelmes pali voltam, hogy megértettem, és hát tényleg ők akkor még hát már régen játszottak, és ki kellett inkább őket szolgálnom. Azért lőttem egy-két gólt jobb a balra, ugye, mert nem figyeltek annyira rám, hogy kispali, stb. Tudod? Úgyhogy, de például az öreg szívós kiszolgálni centerbe, az egy élmény volt. Tudod, annak rátenni a kezére a labdát, az 90%-os gól volt. Szóval olyan keze volt, és amit viszont ő adott vissza nekem paszt, ott csak ki kellett tennem a kezem, és esett bele. Szóval ez
és mindezt 16 évesen élted meg.
Igen.
És
igen.
Aztán 20 évesen jött az ominózus Melbourne-i olimpia 1956. Igen. Október 23-án még itthon voltatok, ugye?
Egy picivel még később. Akkor itthon voltunk.
Tehát akkor a forradalmat ti átéltétek, megéltétek, és valamikor még a forradalom leverése előtt indultatok.
Akkor nagyon kétséges volt az egész, menni, nem menni, nem volt repülőgép, le lett fújva.
Nagyon tudom, a csehek finanszírozták meg az utat.
A csehek adtak ajándékba, és nem ajándékba, kölcsön.
Na de akkor menjünk vissza egyáltalán ahhoz a pillanathoz, amikor itt kitört a forradalom, és nektek pedig hát az olimpiai felkészülés legfontosabb időszaka volt. Hogy lehetett ezt megélni? Hogy 2 hét múlva utazunk az olimpiára Melbourne-be, és itt pedig forradalmi helyzet van.
Igen, nehéz is volt, mert a legtöbb sportág Tatán volt. Na most ott nem volt nekünk uszoda, és mi itt a Vörös Csillag, a mai golfszállóban laktunk a focistákkal együtt, mert nekik itt volt valami, szóval olyan lehetőség, hogy jobb volt a pálya, stb. Úgyhogy mi itt voltunk, és hát volt, amikor nem tudtunk lemenni busszal, mert mondták, hogy balé van, hát akkor fönt számába út játszottunk a focistákkal az erdőbe, meg mit, minden hülyeséget, de hát meg tornáztunk, kis teniszezgettünk, kis pályás foci.
De edzeni nem tudtatok.
Edzeni keveset, sőt, még rosszabb volt, amikor átvittek minket buszokkal, amikor az volt a döntés, hogy na, menjen a csapat olimpiára, mert sokáig kérdéses volt, mert sokan nem akartak menni, mert család volt, itt féltek, hogy
mi lesz. Ti az utcai harcokban nem is vettetek részt?
Nem. A Gyarmati Dezső volt egyedül, aki a Szénatérre lement, ott volt egy pár ilyen forradalmá barátja neki, és akkor délután visszajött, és hozta a híreket. Tehát képbe voltunk. Volt egy Volkswagen-je, egy ilyen öreg Volkswagen-je, és akkor ledöcögött, visszajött, nem lett semmi baj, áll Istennek, és akkor volt egy olimpiai forradalombizottság, a Dezső is tagja volt, hárman voltak, a Klics, a Kalapácsvető, meg egy Vívó, aztán a Gerevics, és akkor ők, tehát a Hegyi Gyula bácsék voltak a miniszter, stb., sportminiszter, de a olimpiai forradalmi bizottság döntötte el, hogy megyünk vagy nem.
Mindenki, a sportolók, hát gondolom, akkor is 100 fölött volt az olimpiára utazó sportolók száma, és ez még csatlakozott, gondolom, további 100 sportvezető. Mindenki egyetértett a forradalommal?
Mindenki egyetértett.
Tehát akkor még a ti csapatotokban, vagy a vezetői között rengeteg nem a forradalmi célkütőzéseknek megfelelően gondolkodó ember volt, de hiszen az előző rendszer.
Igen, értem, amit mondsz. A sportolók közül, akik másképp gondolkoztak, kevesen voltak.
Ez a Keleti Ágiról mondja.
Igen, de nem hallatták hangjukat, tudod? Nem hallatták hangjukat. A vezetők között pedig ők akartak Melbourne-be jönni. Hát körülbelül ilyen vezető volt 20, mert annyi mindig van. Na most azokból valóban legalább 15 annak a rendszernek az emberei voltak. minisztertől lefel a mit tudom melyik osztályvezetőig. Na most ők sem foglaltak állást, hát teljesen beálltak arra, hogy a sportolók mit akarnak. Szóval nem foglaltak állást, most, hogy ez rutinból, vagy miből, nem tudom. Szerintem a Melbourne olimpiára akartak menni, és ezért nem lehetett tőlük hallani nagyon az, hogy most egy ellenforradalom, ávosokat akasztanak, helyes, nem helyes. Tehát ez úgy nem volt téma. A téma főleg az volt, hogy itt hagyni a családot, és kimenni, és ki tudja, mi lesz itt.
És ki tudja, hova jössz vissza.
Hát lehet, hogy kibész, nyersz egy olimpiát, vagy nem nyersz, és közben a három gyerek, vagy mit tudom én, a mama, vagy valaki eltalálja, egy akna is meghal. Na most ebből...
Emiatt maradt itthon valaki?
Itthon nem, de 2-3 napig, ez már Csehszlovákiában volt, mert 6 napig voltunk ebbe a úgynevezett Csehszlovák edzőtáborba, az ottani Tatán, és ott majdnem minden nap volt egy nagy értekezlet, hogy menni, nem menni, és ez majdnem minden nap más volt. És akkor a végén nem kis többséggel, de úgy dönt, az volt a döntés, hogy mégis menni, a hazánkat képviselni kell, reméljük, hogy itt nem lesz nagy baj, és akkor hát nem könnyű szívvel, de mentünk. Hát
kicsit ugye a csehszlovák segítség, mert ha jól tudom, akkor nem akart elhozni titeket semmilyen légitárság, és a csehek fizették ki a repülőjegyet.
A repülőjegyet a csehek fizették ki, ezek ilyen elég régi holland gépek voltak, akkor is 500-al mentek, és képzeld el...
Nem volt rövid út.
Hát egy ilyen 50 órás út volt, és vagy 8-szor leszálltunk, kegyetlen volt, mert mikor megérkeztünk, hát akkor még képzeld, ilyen út után imbolyogtunk 4-5 napot, már ugye ennyi repülés után, de hála Isten volt időnk utána az olimpia kezdéséig, mert például Csebe a táborban ott se volt uszoda. És képzeld el, egy vízlabda csapat 6 napig víz nélkül készül a olimpiára. Akkor például a Laci, Pap Lacinak nem volt partnera, egyedül volt. Ugye most ő is mit csinált, ottan kondíciónzak.
Veletek boxolt.
És akkor velünk boxolt, igen. Mindig el 1 perceket másfelet. Hát ő inkább úgy tudod, visszafogta a kezét, meg mit tudom én, nem bántott.
Ő akkor már a harmadik olimpiai aranyára készült.
Hát már igen, és akkor egyetlen a Bolvári Toncsi, aki nagyon sziká erős gyerek volt nálunk, 1,90-es, az kérlek szépen bebolyult, és Laci, és na mostan akkor bam, és bevágott egyet a Lacinak. Kérlek szépen, a Laci már nem is nagyon figyelt oda, mert inkább olyan ányékboxolás, szóval nem meg testes, hanem szóval és a Tóni bevágott egyet, na utána egy másodperc se telt el, és a Laci kilökte, most nem tudom, baj, és a Tóni feküdt, már feküdt. Úgyhogy akkor Laci odament, babusgatták minden, és akkor hát a Zsiga mondta a Tóninak, hogy hát vigyázzál, öcsi, azért, mert de jó pofa hangulatban volt, és majdnem mindegyikünkkel boxolt, és hogy milyen szeme volt a Zsigának, hogy a Markos Kálmán egy nagyon technikás ember volt, ugyanolyan súlyú volt, mint én, vékonyabb, és balkezes volt, és jól szurkált. Aztán egymás között is boxoltunk, és akkor összeengedtek minket, a Markoshoz meg engem, és a voltak fogadások, hogy ki. És akkor a Zsiga, aki szerette a szurkálós boxolókat, én úgy emlékszem.
Igen.
Igen, és mégis azt mondta, hogy azt mondja, a kisgyerek, nekem azt mondta, a kisgyerek az gyors, robbanékony, de figyeljétek meg, majd a Markó is ellen szurkálni is fog. Na, és fogadtak egymásba, ment a meccs, és ugye a harmadik percben lefektettem a Kálmánt. Dühös is voltam, mert annyi hülye nevet adott.
A forradalom leverése és az orosz invázió az Csehszlovákiában ért titeket útközben, vagy már kint Melbourne-ben?
Az már kint Melbourne-ben.
Tehát akkor meg gondolom még nagyobb terhet jelentett, és még idegesítőbb volt, mert akkor még nem volt mobiltelefon, internet, e-mail,
televízió,
fax.
Semmi. Televízió.
Tehát honnan volt. Jöttek a hírek?
A hírek jöttek sajtón keresztül, nagyon gyéren.
Na de hát milyen sajtótermék ér oda?
Hát oda jött a Ausztrál Sun, meg az amerikai lapok, tehát magyar sajtótermék nem. Nem is jött, mert így állt akkor, azt hiszem, nem ment újságok, nem nagyon csináltak újságot. Tehát a kinti lapok, és rengeteg fals értesülés is volt. Tehát amikor itt Magyarországon nem lehetett tudni még, akik itt voltak, hogy most mi újság van.
Mi van a Teleki téren, vagy mi volt a
szélhetően. Ki van, mi, hogy. Hát akkor mi odaérkezett, hát soha nem felejtem el, nekem van egy gyűjteményem, majd egy Ausztrál haverom gyűjtött össze, a Minden Nap olimpiáról a Sunnak a lapja, ami már olyan sárgás, csak beköttettem, és például az egyik lapnak a címlapján hatalmas betűkkel az volt, hogy Csermák, József és Puskás Ferencet lelőtték az oroszok. Ilyen hírek jöttek, amik nem voltak igazak. Ugye, jöttek korrektiek is, de nagyon sok ilyen.
De akkor ti ezt kénytelenek voltatok tényként kezelni?
Hát igen. Nem tudtuk, hogy nem. Aztán később jött a hír, hogy öcsék mentek ezzel a csapattal, de Dél-Amerika kim vannak, stb., és hogy él. Hát örültünk neki, de mondom, szóval ilyenbe rányomta a bélyegét az egész olimpiára, a magyar sportolóknál az, hogy nem tudták, hogy mi van a családja.
Amikor megjött az a hír, hogy az orosz invázió győzött, és hát november 10-ével gyakorlatilag véget értek a harcok, és elkezdődött a megtorlás, akkor azok a vezetők vagy sportolók, akik eddig csendben voltak, és akik az előző rendszer, vagy hát a rossz rendszer képviselői voltak, azoknak a hangja nem erősödött föl?
Egy kicsit, és nem mindegyiknek. Nagyon érdekes, hogy a Hegyi Gyula, aki a sportminiszter volt, hogy ő nem szólt ebbe bele, és nem nyilvánított véleményt, sőt, amikor vége volt az olimpiának, akkor megkeresek minket az amerikaiak, hogy ne menjünk haza, mert ottan ugye még mindig zűrös a helyzet, hanem meghívnak az amerikai kormány, meg a AAU, az amerikai atlétikai klub, egy 3-4 hónapos amerikai körtúrnéra, nézzük meg Amerikát, ha tetszik, maradjunk ott. Tehát volt egy ilyen, átjött egy egész 4-5 fős csapat Amerikából. Na most a Hegyi Gyula akkor összevette a csapatot, és azt mondta, hogy gyerekek, holnap után indul a gép, én örülnék, ha hazajönnétek, de akik úgy válasszák, hogy nem jönnek haza, bármilyen okból, azok ugyanolyan sportolók maradnak a szívembe, azt mondja, majd előbb-utóbb hazajönnek, tehát nem szólok bele, hogy ki mit választ.
Sokan kimaradtak.
Bölcs volt a Helyi Gyula, amiket mondott, na most alatta voltak azért név nélkül, a többen már nincsenek is belőlük, ugye, akik azért azok, akik pattogtak, és ugye már tudtak azért híreket, hogy mi van, kicsit a oroszok kádás, stb. És azok mondták, hogy azok lehetett hallani azt, hogy na ez az amerikai csapatból, akik 58-an voltunk, akik kimaradtunk, majd megnézzük, hogyha hazajönnek, akkor hogy fognak örülni nekik.
Még ne rannyunk el ennyire előre, hogy megint csak a naptárat nézegetem itt magam előtt. Hát december elején volt az oroszok elleni ominózus mérkőzés, az elődöntő. Addigra már minden tiszta volt, hogy sajnálatos módon leverték a forradalmat, és megkezdődött a megtorlás. Semmiféle presszió nem érkezett Magyarországról az oroszok elleni meccs előtt? Tehát mert ugye mindig mondták, hogy le kell feküdni az oroszoknak.
Hát igen, de megmondom őszintén, hogy ebben is sok vita volt. Mert én a vízilabda pedig orosz volt a legnagyobb ellenfelünk, vagy 20 évig. De olyan nem hangzott el, megmondom őszintén, hogy le kell feküdni egyszer se, és a Puskás öcsékkel beszéltünk, mert ők egyszer kikaptak Moszkvába, és majdnem megkövezték itt őket, és ő is mondta, hát jó volt, és abban kikaptunk, aztán utána megverték őket.
Akkor nem volt soha
nekik
ilyen.
Sem mondták, nekünk sem ez mondták. A maximum az volt, hogy szovjet-magyar, és akkor a Hegyi Gyula vagy a akkori sportminiszter, vagy a Kutas István, ugye elnök helyettes, aki hát egy
elég... Már ő sem él.
Igen.
Érdekes ember volt.
Hogyne, érdekes figura volt, aki elég jól értett szakmailag majdnem minden sporthoz, csak egy nagyon kemény ember volt. Hát...
Az ő nevéhez fűződik a Cooper-tesztek a labdarúgóknak, és még sok minden más.
Igen, igen. Ahogy például egy keretből, vagy valahogy olimpiára ne menjen valaki, azt, ahogy ő megmondta, tudod, abban a stílusban, hogy például Rajki Bélát, azt hiszem a 60, valamelyik olimpiára nem akarta már, hogy jöjjön, és akkor behívatta, és azt mondta, hogy ön most megszűnt. Szóval ez volt a stílusa. Szóval nem tudom, érzed-e, hogy szóval meg lehet mondani, hogy kérem szépen, vagy most már fáradt, kicsit öreg, majd mondja, hanem megszűnt. Szóval ez egy kemény stílusa volt, sokan nem is szerették, mert nem tudom, de tulajdonképpen, hogy azt mondta, amikor jött az orosz meccs, akár itt, akár kint, hogy gyerekek, ne legyen nagy bunyó, vigyázzatok, küzdjetek minden, de ne legyen egy nagyon durva meccs. Hát visszakérdeztük, hát vízilabdában ezt most hogy csináljuk? Egy durva sportág, mindenki úgy tudja. Na most húzzuk vissza a kezünket, és tartsuk oda, hogy akkor most mi kapsz. Ezt azért próbáltuk megmagyarázni, hogy hát ne legyen durva a meccs.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk emlékezésünket Kárpáti Györgyre a hírek után.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Egyenként jönnek, de egymás után, és ezt nem bírja már el a szó. Ha megkérdeznéd tőle egyszer is azt, hogy miért neki mi volna jó. A szív mélyén ott ül egy csillag, és várja, hogy táncra pedítse a szél. A legvégén jól lakhat mindenki, végül is végig csak ez volt a cél. Az, akire vártál, ott van, és minden nappal könnyebb. Minden, akit vártál, igen, ott áll. Minden nappal közelebb, innen, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, ott van, néz rá, és szájon csókol boldogságból. Mindegy, hogy meddig visz, mindegy, hogy ki kell hoz össze, amíg tart az út. Egy ilyen, mint én, az minden csalónak az életben egyszer kijut. Útszéli bazárban nem mennék akkor se, hogyha már nem volna más. De ki tudja, mit hoz az életem, még talán lesz még ott találkozás. Ha akire vártál, ott van, és minden nappal könnyebb. Minden, akit vártál, igen, ott áll. Minden nappal közelebb, minden, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, ott van, néz rá, és szájon csókol boldogságból. Ármányról hitted, hogy megvédhet, mégis mit képzelhettél? Átkokról gondoltad azt, hogy majd áldásként hatnak, hát mi vélettél? Egy fensíkon fekszel, egy tisztáson, úgy érzed, senkinek nem kell lesz már. De fölébed hajol egy virág, és azt mondja, téged még mindenki vár. Az is, akit vártál, ő is itt van. És minden nappal könnyebb, minden, akit vártál, igen, itt áll. Minden nappal közelebb innen, akit vártál, most is rád néz.
egy álomzápor hullik mától, akit vártál, itt van, nézd rá. És szájon csókol boldogságból, akit vártál, itt van. Csak ismételgesd, hogy könnyebb minden, akit vártál, igen, itt áll. Minden nappal közelebb innen, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, itt van, nézd rá.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Győzetes továbbjutott csoportjából Németország a labdarúgó VB-n. A rendszeres folyadékpótlásra figyelmeztet a szaktárca. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban, Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerő emberem Denis Undáv volt, aki csereként beállva duplázott. A német válogatott biztos továbbjutásához és csoportelsőségéhez az is kellett, hogy a négyes második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben. Ezzel megszerezte története első VB pontját. Kiütéses győzelemmel folytatta a világbajnokságot Hollandia, amely Houstonban 5-1-re győzte le Svédországot, míg az F csoport másik mérkőzésén magyar idő szerint ma reggel Monterreyben Japán 4-0-ra nyert Tunézia ellen. Az észak-afrikai együtteség második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A francia másodosztályú Boulogne csapatától érkezik középhátvéd a Ferencváros labdarúgó csapatához. A klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a 25 éves Nathan Zoré az FTC-nél folytatja pályafutását. Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi kardcsapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes a svédeket, a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton. Majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. A magyar csapat ezzel egy arany és két bronzéremnél jár eddig a franciaországi EB-n. Aranyérmes lett a nyílt vízi úszó világkupa sorozat összetettjében Betlem Dávid, aki megnyerte a 10 kilométeres versenyt a Setubáli állomáson. Az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a negyedik helyen ért célba, míg a nőknél ugyanezen a távon Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória pedig bronzérmet szerzett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Hétfőn és kedden is ülésezik az országgyűlés, holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament munkája. Majd megvitathatják egyebek mellett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosítójavaslatokat. Kedden a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról is szavazhatnak a képviselők. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet. De nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Sólyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Hozzátette, hogy az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, a Szódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 fokot mutattak a hőmérők. Kedd éjfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem. A Magyar Honvédség a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet oszt az embereknek. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon biztosít vizet az utasoknak.
Közlekedés.
Egy műszaki hibás személyautó veszteg el az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál. A 18-es kilométernél a külső sávban áll a sérült jármű, emiatt lassulásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-5555-605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 21-27 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, a hírek után folytatjuk emlékezésünket Kárpáti Györgyre, Gyurikára. Először arra válaszol, hogy milyen is volt ez a bizonyos szovjetek elleni mérkőzés, ahol komoly ütést kapott az egyik magyar játékos.
Gyurika, erre a mérkőzésre sokan sokféleképpen emlékeztek vissza. Többek között még mindig nem látjuk tisztán az igazságot. Zádort pofon vágták, vagy nem vágták pofon?
Zádort...
Azt láttuk, hogy vérzett az arca, amikor kiszállt a medencéből, hát az a fotó bejárta az egész világot.
A percében, aki őt fogta, mert már két gólt...
De akkor mennyire? 4-0-ra vezettünk már? Vagy nem is
4-0, igen. És olyan a Kalibán már majd megölt, a Prokop nevezetű, már 2 gólt lőttek róla, és az Zádor hülyét csinált magyarul belőle. Az utolsó percben kiemelkedett, ameddig lehet, egy nadrágig, és bevágott egy rendes egyenest a szemhéjára. Tudod? Na most, ha ez lejjebb megy, tudod? Vagy megy máshova, akkor nem olyan vérzékeny, és nem vérzik, csak fáj, vagy mit tudom én. Tudod? Mondjuk az óra az is baj lett volna, mert ugye ekkor ütésre talán eltörik. Hát a szemhéj az nagyon kemény volt, és Zádor kicsit meg is szédült, mert elég nagy ütés volt, és akkor, hogy ömlött a bél, akkor a svéd bíró leállította, kihívta Zádort a partra, és az egyre jobban ömlött, ugye a vizes teste is le, a vér, fotósok 50, a közönség, amiből 10.000-ből 8.000 magyar, az elindult lefele, hogy széttépjék darabokra az oroszokat, azokat a osztrál rendőrség megkísérte gyorsan a öltözőbe, és Zádor ott maradt fényképezkedni. Hát
de erről beszélgettünk Gyarmadi Dezső, és volt már vendégem, és ő is mesélte, hogy nem is lett lefújva ez a mérkőzés.
Igen.
Félbeszakadt.
Ezután a Zuckerman, a svéd bíró, kérlek szépen volt 20 másodperc, és véget vetett.
Tehát az a meccs
azt nem mesélte a Dezső, már sokat szórakozott velem, hogy oda mentem az Zádorhoz, és hogy ömlött a vér, és a újságírók ott voltak, még úgy kentem szét, hogy
szóval látványosabb legyen.
Látványosabb. Ha másnap a Sport Illustrated magazin címlapján volt a Zádor teste, csak az, ilyen még ez a legnagyobb amerikai lap, és csak egy véres test sapkája rajta, és fölötte volt egy orosz tank a sarokba, és odaírva az volt a szöveg, hogy ime nem csak ezt a kis országot lövik a tankok, ez a elnyomó hatalmas ország, hanem a béke olimpiáján is ezt csinálják. Tehát ez egy amerikai propaganda fogás volt, de hát a oroszok adták föl a labdát, szóval mondjuk, hát hogy belekaptak. Még kérdezve, ehhez az Zándor jött ki Amerikába velünk, 58-as csapattal, és kérdezében épp, hogy annyian voltunk, mert 3 román is diszidált, hogy egy csapatunk volt 7 ember, és akárhova mentünk, játszottunk rengeteg meccset, én voltam a csapatkapitány, mert második olimpia, meg mindent.
Miért tovább rohannánk? Az hogy dölt el, hogy te nem jössz haza?
Én? Megmondom, hogy én megtudtam, hogy anyámékkal nincs probléma, tehát a családdal, és akkor Amerika gondolta...
De ez mind csak utána született meg a gondolataidban, amikor már megnyertétek. Tehát megvolt az arany, vagy
amikor
már...
megjelentek az amerikaiak, és elmondták a programot, hogy mi lesz.
És ez még tartott az olimpia? Vagy már megnyertétek?
Nem. Olimpiának utolsó nap, záró ünnepé, akkor már megjelentek, és akkor bejöttek olimpiai faluba, és ott magyar agitáltak minket, milyen lehetőségek, stb. És akkor ott volt több ilyen gyűlés, ahol először úgy volt, hogy 24-en megyünk, a vége 58 lett, tehát
majdnem a különbözőnek a fele.
És ez különböző sportágak. Szóval úgy összejött valahogy, hogy ahol mentünk városokba, Amerikába, utána mindenki bemutatók lettek. Hol négy vívó volt, akkor pont volt a vízilabda mellett a úszó 400-as összejött, a Dobai Gyula, aki százon nagyon jó volt, a Zádor, aki szintén, akkor már ki volt a negyedik, én voltam az egyik, és ott úsztunk a amerikai 400-asok ellen, hát majdnem mindig azért kikaptunk, mert az amerikaiak borzalmas, jó úszók
hát voltak. Hát meg nekik ez volt a
mi meg hát ilyen polós úszók, stb. Na most csak engem egy zikált és bántott kint, nem bántott, csak úgy, ahova mentünk, közönség, mindenki, fotósok, ugye millió Hungarian Freedom Tour, hát borzalmas, a televízió, a legnagyobb televízió közvetítették a meccseinket. És az Zádor, én voltam a csapatkapitány, és az Zádort fényképezték, fotozták, nyilatkoztatták, minden. Hát mondom, miért vagyok én csapatkapitány? Hogy van?
De nem hát, ezért jöttél,
nem, gondolom. Nem, hát ő volt a politikai man, magyarul.
De nem ezért jöttél, az a gondolom. Eleged volt
a túrázásból? Nem, én két dolog értem. Az a 20 éves voltam, kétszeres olimpiai bajnok, Amerikában csak amatőr volt, még gyenge lábakon állt a vízilabda. Na most én 20 évesen a vízilabda szerelmese voltam.
Te még pólózni akartál.
Gondoltam, hogy még egy párat játszok, olimpiát, meg amit lehet. A másik pedig szerelmes voltam. Kérlek szépen egy nagyon csinos lányba, aki Anna Bálom Füreden szépségkirálynő volt, vagy színésznő lett. Ez volt a másik. Tehát két ilyen ok volt, ami az elég nem súlyos volt.
A hazatérésnél, mert amikor Puskás Acsi hazajött, akkor már látni lehetett, hogy neki ebből nem lesz baja. De amikor te hazajöttél, hát akkor még nagyon nagy kérdőjel volt az utazás mellett, hogy vajon mi fog itt téged fogadni.
Hát kérdőjel volt, csak ez egy nagyon érdekes, hogy március 31-ig amnesztia rendelet volt. Na most mi ezt tudtuk, és március 25-én pont Washingtonban voltunk, és megkérdezik a magyar követséget.
Ilyen bizalommal voltál az elnyomó államaparátus felé, hogyha meghirdetnek egy amnesztiát, az valóban érvényes is lesz?
Hogyha amnesztia előtt jövök haza? Hát ezt csak gondoltam. Hát még elég fiatal voltam ahhoz, hogy
mert hát Nagy Imrét is ezzel csalták ki a parlamentből.
Igen, hát szóval hogy mondjam, tehát
mondjuk 20 évesen másként gondolkodik.
Bohém ember voltam mindig. Nem gondoltam a rossza, a 20 éves, mondom, fradista csak nem bántanak.
Vár a kislány.
Igen, vár a kislány. Szóval nem gondoltam, a Jenei, akivel hazajöttem, aki idősebb volt, amikor a felesége, igen, 6 hónapos terhes volt, ő az ő jött haza, úgyhogy Amerikában, amikor bejelentettük, hogy mi jövünk, akkor ott kihallgattak mind a kettőnket, és nem akárkik, hanem maguk az FBI egy 5-6 órás kihallgatáson, és ott mi jövünk haza. Hát mi ezek elől jöttünk, érthetetlen volt számukra, hát ezek elől jöttünk ki, akkor most oda-vissza megyünk. Na most mind a kettő, amit mi mondtunk, először is igaz volt, tényleg igaz volt, nem mindig mondtam igazat, de igaz volt, amit a Jenei mondott, az is igaz volt. Úgyhogy azt mondták, hogy megengedik akkor, megengedjük-e, hogy akkor első osztályú repülőjegyen ő költségül hazavizélek. Hát akkor persze. Hát akkor már...
És az amnesztia olyan érvényű volt, hogy a 60-as csapatban is simán helyed volt?
Igen.
Tehát rögtön játszhattál újra.
Rögtön, ahogy hazajöttem már, a Rajki Béla maradt, és akkor be is válogattam.
Mi lett 60-ban, mert ott nem sikerült?
60-ban, két év után, a Rajki Béla után Lemhényi Butykó lett a szövetségi kapitány, és ott még egy nagyon jó csapatunk volt, ott taktikailag kis hibát csinált a Butykó, mert még benn voltak az öregek, tehát akiket most soroltam, a
Gyarmati,
stb. De már jöttek föl a nagyon jó fiatalok, a Felkai, a Bodnár, vagy ötem. Na most mi is tudtuk, hogy ő belőlük kellett volna többet játszhatni, tehát magyarul. Ha 7 emberből kellett volna 4 fiatalt és 3 öreget, mert a fiatal az jön föl, és jobban húz még. Az öreg az, azon rajta van már a idegesség is, hogy ugye már sok minden ment át, és már kicsit el is fáradt. 40 fok volt Róma. Tehát tulajdonképpen, és mégis a öreg csapatot játszotta, nem is játszottunk jól, jugoszlávoktól 2-1-re kikaptunk, és a utolsó meccsen a olaszok ellen, akik olimpiai bajnokok lettek, ott már 5 fiatal játszott, és ott 3-3 volt a olimpiai bajnok olaszok ellen, úgyhogy végig mi vezettünk, és nyerni kellett volna. Tehát itt volt egy olyan taktikai hiba, de hát a szövetségi kapitányé volt a felelősség, és kicsit bizonytalan is volt. Megmondom őszintén, imádtam a Butykót, rengeteget tanultam a lemeljétől, tehát csodálatos edző volt, de volt olyan, hogy délelőtt kiirdetett egy csapatot, és este 7-kor volt a meccs, és 6-kor azt mondta, hogy na most akkor ezek játszanak. Hát ott volt Kutas Pista bácsi, és bizony beleszólt az összeállításba. Most nem akarom vinni, mert a szövetségi kapitány mondhatta volna azt, hogy nem, hát így játszott.
Viszont 64-ben megint sikeres volt a csapat.
Igen, akkor én már
azért már nagy generációváltás volt.
Igen, akkor már nagy generáció, Markovics már nem volt, a Gyarmati Dezső úgy jött ki inkább, mint a Lakinak a segítője, de azért azt hiszem egy-két...
És azt már megint csak a Laki vitte végig, nem a Butykó bácsi.
Akkor Laki vitte 64-be. A Butykó közben nyert 2 Európa bajnokságot velünk. Szenzációs edző volt. Ez a 60, ez nem jött be neki. És 64-ben a Lakinak nagyon jó sikerei voltak a klubban minden, és ő lett a szövetségi kapitány, aki visszatért a Rajki szisztémára, hogy a Gyarmat és a többi, akkor már én is sajnos belekerültem abba a korba, hogy már én is súgtam, de én még játszottam.
Már hihetetlen öreg voltál, 28 éves.
Igen, de még összeszedtem magam, úgyhogy...
Utána még 10 évig játszottál.
Igen.
Csak már nem válogatott szinten, vagy nem olimpiai szinten.
Igen, hát elég sokáig, szóval... Hosszú volt, sok volt, de jó volt. Szóval.
Ha összehasonlítjuk, most már egy beszélgetés vége felé még talán van pár percünk, összehasonlítjuk a jelenlegi vízilabdát a ti vízilabdátokkal, előnyére, hátrányára változott?
A vízilabda szépségét, ha nézzük, ami a közönség szemszögéből nézzük, akkor hátrányára.
Pedig hát néha több gól van, tehát ti, amikor megnyertetek 5-6-ba, akkor 2-1 volt a döntő, 4-0-ás meccsek voltak. Most azért 8-8-ak, meg 10-9-ek vannak.
Igen, de abból 80%-a ember fő ember hátrány, tehát nem olyan élvezhető, akkor meg minden gól akciógól volt, ilyen dopplerok, amiket az elején meséltem, csavarok, de tulajdonképpen rengeteg technikai elem. Nagyon, nekem is voltak egész ilyen kitalációk, hogy átdobni a pali feje fölött, tehát mint fociban egy szélső, tudod, kitrinyózni, hát vízben sokkal nehezebb kitrinyózni, mert ez, tudod, ott, és meg is fognak. Ha nagyon trinyózok, megfognak, ugye? Volt egy jugoszláv, aki azt csinálta, hogy borzalmas volt a Perisi, 100-valahány kiló, hogy hátulról megfogta a sapkámnak a zsinóját, ami elől van, ugye, és ott megcsavarta, és rányomta a gigámra. Na most képzeld el, lapát kéz, lehetetlen volt mit csinálni, hát most azt meg kell fogni. És akkor hátra nyúltam, és a szokásos, ugye van egy vízilabdás fogás, elkezdtem csavarni neki, na most csodálkoz, egyszer körbe csavartam, és a pacsi megszerezze. Hát akkor tovább. A második csavarás után hála Isten elengedett, nem tudom, mi lett volna, tudod?
Mennyit lehet volna még rajta csavarni?
Igen. Szóval tulajdonképpen megmondom neked őszintén, hogy nem az, hogy csak a szépen emlékszem, de nagyon, nagyon élveztem az egészet, és ha még egyszer élnék, vagy még élek, akkor ugyanezt csinálnám, mert tényleg, szóval kellemes volt.
Kedves hallgatóink, a Sport délelőttben Kárpáti Györgyre emlékeztünk, aki 1935. június 23-án született, és 2020. június 17-én hunyt el 84 éves korában. A riporter Kovács István volt.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Mosolyog a bánatom, velem a sajgok én is. Útba keresztettem megint, ő meg csak várt rám, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle, lát bennünk fantáziát. Jó vagyok-e neki egy hosszú életen át? Milyen rég volt, de most írom ki, milyen szép volt, de ne mondjuk, hogy ez a te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menedék. Úgy kell lennie, hogy nem találkozunk, ígérem neked, hogy megbarátkozunk én, meg a magányom a világ közepén. A toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte, erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is felégetném, túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem, és igen, hosszú lesz ez az út, sokat hibáztam, és az utam, de féltem, hogyha megismersz titokban. És a hangulatom, magamat egyszer lássam tisztán, végre leköltöztetjük a szívünk vidékre. De még éljük át ezt az éjszakát, ölelj úgy, hogy utolszor hallanál. Szoríts meg, még erősebben, álmaimban majd dobog csendben. Holnap minden más lesz tán, holnap minden más lesz, tudom, de ma még veled leél.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air. They share a look in silence, and everything is understood.
Cries into the leather seat. As soon as he knows a baby.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Hetedik napjánál tart a labdarúgó világbajnokság, és a jól számolom 18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodsorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni. A következő egy órában köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét.
Üdvözlök mindenkit.
És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
Én is üdvözlök mindenkit.
Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napért véget ez a bizonyos bajnokok ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökön szól természetesen a kérdés, arra pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő. És akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai. Tehát 25-ben már. 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de mi életünkben számos kísérő esemény minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térjünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest, igen, 2026.
Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, Szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne, és mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euro 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondtad, hogy hallgattad, Marci?
Igen. Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
Mert én igen egyébként. Tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitottam meg kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és itt kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VHL döntő.
Szerintem az a Covid, amiről beszélsz, az jött korán.
Az jött korán.
Tehát, hogy a Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogy ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs az a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni egy Európai szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrolt. Tehát, ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a Kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendégcsapattal 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszansan. Menjünk bele egy kicsikét számháborúba az újságírók terén például.
Most itt fölveszem a szemüvegemet. Barica Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezed. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat, itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akkreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribűnről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, ahonnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát, hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de azért pár meccsen már voltam. Nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefele jövet, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
Hatos.
Nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
A világ egyik legszebb helyéről, a Városligetről végül is. Tehát...
Így van, onnan érkezve, de a meccs után csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren, a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett, ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont? Vagy kora esti időpont? Mert ugye azok kedvére, akik nem követték a fejlődés történetet, ugye bár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA se, hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
Magyar-francia, ez az egész. Udemeleg volt.
Udemeleg volt az eredmény.
Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mond, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
És mit kell ilyenkor tenni? Ilyenkor
ugye ez nem a stadion, ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terén, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja, és rosszul reagál rá, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a pusket, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, kora nyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
Itt a lehetőség egyébként, ugye a jövő évi Madrid döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattak. Tehát
abszolút.
Az is egy fantasztikus. Tehát gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésem volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem, nem az uszoda környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pezsgőt bontottatok, aztán másnap is pezsgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
Így van.
Bontottatok pezsgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felvetésre.
Fizikailag nehézkes volt pezsgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pezsgő bontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 20 2004 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszínre, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt, hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közreműködni, abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni. 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő. Hogy az egyik pillanatban NFL elkapó, de Beckham Juniort kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckhamék tartanak műsort az egyik skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok a legprofibb stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy 6 fős stáb, MLS, Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció, milyen berendezés, a legendák tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg, úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken, nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenbe. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
A legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták, a németek azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországba, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát egy kulcs helysége, ez az
csak
úgynevezett...
Óvatosan legyél kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
Tehát minden stadionban van egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi Berlin tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mind hozzáállásban, mind kivitelezésben, és például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették. 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ezt fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
Még egyet erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
Biztonsági okokból?
Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek. Mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne, hogy Budapesten
volt,
megvalósítható.
Hanem nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát az nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abban, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek az, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az engem egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön, dazán.
De jobb, mint a meccs.
Ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc. Döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 perc jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván ezt a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikációs oldalról, mind a te oldaladról.
Így van.
Milyen bővítések voltak itt?
Az MLS oldalán...
Mekkorára is kellett felduzzasztani a létszámot?
Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk. A Marci említette már, hogy hány akkreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám. Hogy
tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
A biztonsági szolgáltató.
Ez Magyarországról 19 ezer?
Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel. Tehát
tényleg mondjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy jelöntőn, vagy lakörül,
kicsit kevesebb.
De hogy ennek a mennyi az, azt mondja, hogy az egy harmada, aki akreditált.
Hát annyi, mint, mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Sőt, na, csak hát igazából többen.
Kik ezek? Kik ezek a 19 ezerek?
19 ezer akreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3000-es biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben. Tehát erre is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
Így van, tehát ahogy a Marci mondta, kb. 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat, például nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték, tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 30-35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk. Tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 50-en
pályáztak.
Tehát
volt,
ezt így kell elképzelni.
Egy pozícióra.
Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligá specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
like a magnet on me. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. As he's done.
Végén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani magazinunkban a telefonvonal túlsó végén kapcsoljuk a vendégünket, dr. Szélig Viktort, aki majdnem 10 éven át, 9 éven át a Hidrofehérvár AV19 sportigazgatója, általános igazgatója, menedzsere volt, vezetője a klubnak, és most távoztál, de megvan az új helyed Milánóban. Hát erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Kezdjük azzal, hogy még a nyaralást is felborította ez a május elején jött új lehetőség. Hogy alakult ki? Vagy azért volt idő, vagy lesz idő pihenésre is?
Lesz idő pihenésre is egyébként. Ugye szerdán volt amúgy is egy kis kikapcsolódás, ami ettől a lehetőségtől teljesen független Olaszországban lesz egyébként, de hát így legalább jól egybevágnak a dolgok. Ezt ugye olyan május elején kaptam először hívást ezzel kapcsolatban, hogy érdekelne ez a feladat, és akkor beszélgetünk egy kicsit egymással, egy-két hét elment ezzel, és akkor utána még mielőtt volt az a közgyűlés, ahol a csapat megkapta a zöld lámpát, előtte egy-két héttel volt az, hogy akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt csináljuk közösen, és hát belevágtuk, az első lépés az sikeres volt, a csapatot felvették a ligába, és hát most jönnek majd igazán a feladatok.
Mivel tudtak téged oda csábítani?
Nagyon érdekesnek találtam ezt az egész projektet. Egy teljesen új csapatról van szó, az egész stábot össze kell rakni, a csapatot össze kell rakni, az egész kultúrát meg kell teremteni, és ennek az egésznek fitelni kell majd, amennyire csak lehet az ISZOKI ligába, és mindenféle előírásait betartani, mellette pedig versenyképes csapatot szeretnének. Persze ez nem az én feladatom lesz. Nekem most az elején inkább nem is annyira a csapatnak az összerakása, hiszen az már elkezdődött a Krisznyák Szorli vezetésével, aki egyébként az elnökségben is benne van. Tehát nem ez lesz az elsődleges feladat most, hanem egy csomó más liga feladat és szervezési feladat, illetve az majd, hogy a szezon közben ezeket a dolgokat, egy csomó dolgot elsősorban a sportra tartozik, azokat átvegyem és utána majd csináljam. De mondom, ami érdekes volt, ez az egész kihívás, tehát hogy hogyan lehet, nem feltétlenül azt mondom, hogy a semmiből, mert azért Milánóban volt elég komoly hoki.
2005-ben ugye Fehérváron talán még akkor ott játszottál, és nem Brianszonban. Kontinentális kupa 4-es döntő, ott volt a Milánó Vipers is.
Igen, én nem játszottam ezen a mérkőzésen, de láttam a mérkőzést, de kimentem és megnéztem ezt a mérkőzést, úgyhogy igen, tehát hogy volt annak hagyományai a milánói hokinak, sikeres hagyományai, valamennyire erre is építve, illetve az elmúlt téli olimpiának a lelkesedését is valahogy ötvözve kialakítani megint egy kis ilyen hoki hype-ot Milánóban. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a feladat, és ami miatt az egész nagyon izgalmasnak tűnt.
Az igaz, hogy ott lesz, ahol a női tornát rendezték? Ha jól emlékszem, az egyik metró végállomás környékén, ott volt ugye a női korongtorna, és hogy ott lesz most ideiglenesen a központ.
Igen, ez így van. Azokat a nagyon sok létesítményt, amiben itt az olimpiai eseményeket lebonyolították, ezeket elbontották, de ott lesz a helyszín egyébként, és ott fognak egy nagyon hasonló csarnokot felhúzni. A terv az az, hogy egy, kettő, három, tehát ez így változhat hány évre, amíg sikerül egy végleges megoldást találni. Annyi különbsége, hogy ez egy 4000 fős befogadó képességű csarnok lesz, ami azért az olimpiának megfelelt, akkor nagyon reméljük, hogy az Ice Hockey Ligának is jó lesz, illetve hát ez a csarnok, ami ugye most épül, vagy most fogják felhúzni, ez fog majd a 2026-es női 11-es világbajnokságnak is majd helyszínt adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz majd mindenféle szempontból. Itt az idővel azért van egy kis versenyfutás, mert október elejére meg kell lenni ennek a dolognak. Én nagyon remélem, hogy ez is lesz.
Magyarán még építkeznek, valahogy így képzeljük el a téli olimpia után, ami ugye februárban volt, és hát ez a bizonyos B csoportos divízió egypárás női világbajnokság már jövő ősszel lesz, tehát az még bőven odébb van, de a női válogatott ott próbál majd visszajutni 2027-ben a 28-as elit VB-re, de hát nem lesz könnyű nekik sem. A férfi válogatott most ugye bent maradt sorozatban egymás után másodszor, és készület a harmadik elit világbajnokságra. A Milánó HC utánpótlásáról mit kell tudni? Tehát, hogy azért Milánóban a labdarúgásról mindenki tudja, AC Milán internacionális, sőt, a téli olimpián találkoztam, ott nagyon jó női röplabdabajnokság, az olasz női röplabdabajnokság világhírű. Hogy fér bele ebbe a jégkorong?
Mondom, ez korábban is belefért, sőt, hát európai szinten is egy jó csapat volt.
Akkor úgy kérdezem, hogy most mit kell tudni a mostaniakról, tehát, hogy magyarán most osztrák jégkorong bajnokság, de ott Alpesi Liga, vagy merre jégkorongoztak a milánói kisebb csapatok, vagy a kis csapat?
Nem volt itt Alpesi Ligás hoki csapat, tehát ez egy teljesen új organizáció, ez utánpótlás volt Milánóban, ami pont azért, mivel nem volt nagyon kiputás a felnőtt csapat fele, azért ez hát küzdött létszám problémákkal, jött a komoly elvándorlással, úgyhogy ez is abszolút a terv, hogy a milánói hokiklub az nagyon szoros kooperációban fog majd működni az utánpótlással, és ez is lesz egyébként az egyik feladatom is majd, hogy ezt így koordináljuk, illetve ugye a milánói utánpótlás jégkorongnak az egyik vezetője is tagja lesz majd a felnőtt csapatnál a hordnak, illetve ugyanez a terv, hogy a felnőtt csapatból is valaki, valószínűleg az én leszek, aki meg az utánpótlásnál fogott részt venni. Tehát mindenképpen egy ilyen komplett struktúrában megy a tervezés, tehát nem csak egy felnőtt csapatot kell megálmodni, hanem letenni annak az alapját is, hogy itt legyen egy későbbiekben majd egy teljes spektrum, ahol remélhetőleg majd a milánói utánpótlásból is fel tudnak kerülni a gyerekek a felnőtt hokiba, itt a női hokival is fognak egyébként foglalkozni, tehát tényleg mindenféle szegmens, vagy mindenféle korosztály megtalálja majd a boldogulását a jégkorongban, remélhető Milánóban.
A te feladatod az elsősorban az lesz, hogy a csapatot összerakjad?
Most még nem, a következő szezonra nem, hanem ez majd, amikor már kint vagyok, már megismertem ott a dolgokat, tudom, hogy mi hogy működik, illetve kialakulnak, ugye minden új klubnál lesz a fontos dolog, hogy kialakuljanak azok a munkamegosztások, azok a feladatok különböző embereknek címezve, akkor beálljon egy rend. Igen, a sportrész lesz van az én feladatom, de egyelőre most a következő szezon vonatkozásában a csapatos összeállítása nem az én feladatom lesz, de a későbbiekben majd igen. Tehát mikor mondom már, ugye én is egy picit kiismertem magam, meg megismertem mindent és mindenkit, akkor ezt a feladatot is majd át kell venni.
Ez most hiányzott neked? Tehát amikor májusban először kerestek, akkor azt mondtad, hogy úgy de jó, hát amúgy is én még benne akartam maradni a jégkorongban, és pont kapura jön, vagy azért gondolkodtál, hogy mi legyen?
Amikor hívtak, akkor már gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, igen. Tehát ez volt a terv, hogy a fejjelvári szezonnak vége van, akkor egy pár hetet mindenképpen szeretnék pihenni. Én pont gondolom, hogy ez meg is volt, úgyhogy már pont ilyen szempontból pont jó volt az időzítés, mert már érdekelt volna az, hogy mi ezt fog kezdeni mondjuk a következő szezontól, tehát az időzítés az önök volt.
Ha ezt figyelembe veszük, akkor tulajdonképpen jókor kerestek. Mi a legnagyobb kihívás számodra ebben a melóban, ami ezek szerint mondjuk ott nem szeptembertől, amikor már Milánóban leszel, hanem tulajdonképpen már most is van kihívás, de évközben kell neked a következő szezonra megmutatni, hogy milyen a Szélig Viktoros Milánó, miközben hát már benne is leszel.
Ez az egész dolog, én úgy mondom, hogy az egész dolog egy óriási kihívás, tehát itt most azért viszonylag kevés idő van arra, hogy itt minden összeálljon, hogy az a kis csapat, akik még biztos vagyok benne, hogy bővülni fognak majd tagokkal, tehát a stábról beszélek, azok, hogy fognak tudni együtt dolgozni. A sport is persze nagyon fontos, és az, hogy a csapat versenyképes legyen, de szerintem legnagyobb kihívás ebben az, hogy az egész struktúra, amit így most majd közösen megpróbálunk kialakítani, az már az elejétől kezdve azért egy olyan partner legyen az Ice Hockey Ligában, akiben megbízhatnak, és aki kiszámíthatóan ott tud lenni a versenyben. Tehát, hogy ez egy picit most pont ezért, mert ennyire új minden, ez egy kicsit talán most több is, mint csak az, hogy most milyen eredményt fog a csapat majd elérni az első szezonban, ahol azért senki nem azt várja, hogy majd majd megnyerik a bajnokságot, mert egyrészt, hogy ez ritkán szokott előfordulni, kettő meg azért gondolom ilyen szempontból is szerintem a következő szezonban már, amikor minden azért sokkal fixebb lesz, amikor már így megismernek bennünket, mindenki tudja, hogy mire lehet számítani Milánótól, akkor talán úgy gondolom egy picit egyszerűbb is lesz.
Mekkora szerepe van a mostani oda szerződésedben az, hogy te azért Briançonban hosszú éveken keresztül játszottál, és van a hasonlóság a francia és az olasz Alpokban zajló jégkorong élet között, gondolom.
Én úgy gondolom, hogy a játékos pályafutás az egy dolog, tehát az egy valamilyen szinten, meg valameddig az embernek találod egy hitelességet, hogyha ezen a sportvonalon mozog, de itt sokkal inkább azt számított, hogy itt az Ajax ligában azért mert 10 éve én benne voltam a munkában, és ismerek nagyon sok mindenkit, tehát én úgy gondolom, már amikor mondom, egy picit gondolkodtam csak az első telefonhívás után, hogy itt szerintem tényleg sokat tudunk egymásnak segíteni olyan szempontból, hogy a liga elvárások hogyan tud a klub ennek megfelelni, és én meg azt tartottam az egészben inkább kihívásnak, hogy ez hozzám mit fog tudni rakni, biztos vagyok benne, az elején látszik, hogy egy picit, vagy adni, tehát hogy jobban látszik, hogy a mentalitás egy picit más, és erre én nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy egy más közegben hogyan tudnak a dolgok működni, illetve én hogyan fogok majd ebben változni. Tehát nem feltétlenül játékos pályafutás volt az, bár biztos, hogy számomra talán egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb lesz, hogy én már azért 10 évet eltöltöttem külföldön igazi játékosként, de most meglátjuk majd, milyen hosszú időt meg sportvezetőként.
Az olasz embereket nyilván mindenki szereti, meg az olasz temperamentumosságot, úgy egyáltalán Olaszország vonzósága miben rejlik számodra? Tehát az emberek mentalitása, az ételek különlegessége, vagy ez lehetne bárhol máshol, Tajvanon is egyszerűen szakmai ki?
Ez egy szakmai kihívás elsősorban, másodszorban pedig, hát hogy kezdtük a beszélgetést, hogy Olaszországban legyek most majd egy picit kikapcsolni, én szeretem Olaszországot, tehát úgy mindent, úgy, ahogy van. Ez a projekt egyébként Olaszországban lesz Milánóban, de akik ebben részt vesznek, azok azért abban azért elég komoly észak-amerikai így behatás van, tehát így csak a személyeket, akik ebbe mondjuk tulajdonosi szinten vagy board szinten bele lesznek vonva, tehát ez nem feltétlenül első körben egy 100%-os olasz mentalitással felépített dolog lesz, bár biztos, hogy előbb-utóbb majd az is része lett majd ennek, meg hát fontos is az, hogy ugye a kezdetek az egy dolog, de utána majd, hogyha az egész dolog beindul, akkor próbálni minél több milánói illetőségű, akár befektetőket, illetve olyan embereket is bevonni majd. Ugye most nem szurkolókról beszélek, nem akik követik az egész dolgot, hanem akik igazán majd magáinak tudják érezni ezt az egész projektet, hiszen hosszú távon azért ez a fenntartható működésnek az egyik alapja.
Ha már Olaszország, az olaszok ugye kiestek Szlovéniával szemben az Elit VB-ről, mi bent maradtunk. A magyar hokinak a fejlődése az most szerinted hol tart, mert ugye itt egy darabig 7 évente jutottunk fel az Elitbe, most egymás után másodszor bent maradtunk, de tudjuk, hogy nincsenek azért ott az oroszok, a fehér oroszok, és most már, ha nem is a Spájzban vannak az oroszok, de közelítenek, hogy visszatérhessenek az Elit VB-re, ha figyeljük az eseményeket, ez is benne van még a pakliban, de hát pontos forgatókönyvet nem tudunk, de a kérdés az úgy szól, itt Szélig Viktorral beszélgetek ebben a Jégkorong magazinban, a Nemzeti Sportrádióban, hogy az Elit VB-n mit lehet valóban úgy tanulni, amit aztán fejlődésképpen ki is lehet tenni az ablakba, mert hát azért tegyük hozzá, szerintem te is el szoktad mondani, Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg szinte mindenki, hogy nem biztos, hogy ott van a helyünk, de jól kihasználjuk a lehetőséget, és végre bent tudunk maradni, ami óriási csoda.
Nagyon nehéz egyébként megítélni, és mindenki egy picit azt várja, vagy arra szeretne választ, hogy akkor nem is léptünk elő a tavalyi évhez képest, hogy nem léptünk előre. Szerintem nagyon nagy dolog az, hogy pillanatra már harmadszóra is az Elit világbajnokságon játszott a magyar válogatott, és ez teljesen független most. Persze nem független, de olyan szempontból igen, hogy most orosz-fehér orosz nincs ott, hogy ilyen szintű mérkőzéseket tudnak játszani a srácok, és ilyen szintű tapasztalatokat tudnak szerezni. Azért ide is voltak új arcok ebben a válogatottban, de nagyon jól látszik az is, hogy hol vannak hiányosságaink, ugye melyik poszt az, ahol évek óta azért úgy mondjam, hogy talán egy picit távolabb vagyunk ettől az elit színvonaltól, mint ahol szeretnénk lenni, és erre is jó, mondom, ez a versengés, ez egy nagyon jó kis tükör a jégkorongnak, hogy a magyar jégkorongnak az, hogy mik a hiányossága, és a legnagyobb feladat pedig az, hogy ezeket észrevegyük és tanuljunk belőle, és lehetőleg olyan döntések szülessenek, amit lehet, hogy nem azonnal, vagy a következő szezonra, de mondjuk egy pár év múlva már egy versenyképesebb, vagy egy olyan magyar vállalatoknak a lehetőségét adják, akik nem csak mondjuk azért versenyeznek majd, hogy megszerezzék azt az egy győzelmet, hogy bennmaradjanak, hanem esetleg már meg kínálnak szorogatni mondjuk sokszor esélyesebb elvégzik. Tehát de egyetértek, hogy jól használjuk ki a lehetőséget, én úgy gondolom, hogy a szakmai stáb ebben az évben a maximumot kioszt ebbe a vállalatotból, ami benne van, ez most pont megint egy bennmaradást ért, de mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tovább, nagyon remélem, hogy a magyar jégkorong így most ilyen nagy többes számban, hogy tudunk belőle tanulni, és olyan döntések és stratégiák születnek majd, ami majd abban segít, hogy évek múlva, mert teljesen felesleges van a következő szezonra is óriási előrelépést várni, de majd így évek múlva remélhetőleg mondom, egy picit tudunk zárkózni, látva azt, hogy a konkurencia is nagyon fejlődik, és tényleg óriási a verseny.
25 évvel ezelőtt, vagy akár csak ott 2002-ben a Dunaújvárosi Székesfehérvári világbajnokságon gondoltál arra, vagy álmodoztál arról, hogy majd több mint 20 év múlva ilyenekről lehet beszélni, hogy bennmaradunk, és hogy most már sorozatban a harmadik elit VB-re készülhetünk?
Álmodozni lehet, hogy álmodoztunk róla, vagy álmodoztam róla, de hát akkor annyira messzinek tűnt az egész dolog, hogy ihaj. Tehát igen, most ugye a liftező kategória lett volna a következő, ami én úgy gondolom, hogy a fejlődési szempontból, tehát az elit világban is, hogy divizió egy A között mondjuk be tud jutni a csapat, kiesik, vissza tud jutni, kiesik, lenne a következő lépés, hogy az, ahova el tudnánk jutni, ez most így mondom, egy külső körülmények miatt is ez most maradt egy ilyen átcsoport alja pozíció, ami mondom, tök jó, tök érdekes, de hát a következő évek, mondom, már itt a szervezeti átalakítások miatt ugye a két kizárt csapatnak a lassú visszatérése miatt, illetve a víző egy ás világbajnokságnak a lebonyolítási rend változtatás miatt is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog alakulni, mert tényleg lehet, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt nagy mozgulódások, és mondom, hogy ha már arra ki tudjuk, vagy fel tudjuk használni ezt a három, vagy remélhetőleg majd több világbajnoki szereplést még itt az elitben, hogy ebből tanuljunk, akkor szerintem már megérte ez a dolog.
Zárásul azt áruld el, hogy mit várhat akár a két magyar jégkorong csapat, meg ti mit vártok ott Milánóban majd ettől az új együttestől, és ezek szerint akkor kanadai, amerikai játékosokkal, meg olaszokkal lesz valahogy felépítve ez így hirtelenjében, de mire lehet jó a 14 fős mezőnyben? Ez a harmadik olasz csapat ugye a Bolzano, a Bozen és a Valpusztéria mellett, és ott lesz a Ferencváros, meg a Fehérvár.
Én arra számítok, hogy egy nagyon jó kis versengés lesz, ugye változások lesznek azért mindenhol bőven, itt a magyar csapatoknál is biztos vagyok benne. Egy cél van, mondom, versenyképes csapatot szeretnénk Milánóban, ami mondom azt jelenti, hogy egy új organizáció szerintem nagyon fontos az, hogy vonzó legyen, ahhoz meg, tehát hogy jöjjenek a nézők, hogy a nézők után csak egy meccsre jöjjenek, hanem mondjuk legyenek bérletet is, ahhoz meg az kell, hogy a versenyképes legyen a csapat, tehát hogy nem mérkőzésre legyen esélye arra, hogy megnyeri az adott mérkőzés, bár ez nem jelenti azt, hogy meg is fogja. Érdekes volt a tavalyi szezon, ugye négy különböző országból került be négy csapat az elődöntőbe. Hát kíváncsi vagyok, hogy évről évre azért átalakulnak, vagy át tudnak alakulni valamelyest az erőviszonyok. Látszik itt az igazolásokból, hogy vannak olyan csapatok, akik tavaly mondjuk még a rájátszásba se kerültek, de azért elég szépen erősítenek. Szerintem azzal, hogy versenyképes a liga, az Ice-Hockey liga, ezzel eddig sem volt probléma, de abban biztos vagyok, hogy mindenkinek azért nagyon fel kell kötni a gatyát, hogy ha a rájátszás részvevője szeretne a következő szezonban, én mindenképpen nagyon érdekes és jó szezonra számítok.
Egy biztos, hogy ez a csapat az osztrákok közül a Graz volt, mármint az elődöntőben, amelyik a Fehérvárt is búcsúztatta, és hát meg is nyerte az osztrák bázisú jégkorong bajnokságot egyetlen osztrák csapatként, hogy is mondjam, csak megmentette a mundér becsületét. Szélig Viktornak köszönöm szépen, a Fehérvárral és a Fehérvártól tavasszal távozott, ugye 9 évet lehúztál, mint általános igazgató, és most a Milánó HC jégkorong csapatának sportigazgatójaként nyilatkoztál a Nemzeti Sportrádióban. Egy kalappal sok sikert, köszönjük szépen, hogy itt voltál rendelkezésünkre, álltál. Virányi Zsolt búcsúzik a Jégkorong magazin végén. Viszont hallásra. 2 hét múlva ismét jelentkezünk.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is kérmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Ha van igazán sláger, akkor ez az!
Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad.
A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színé.